az, hogy készült egy honlap, amit majd ki fogunk küldeni ma, amin az összes előadás fönt van naptárszerűen, és ott vannak azok a lapok is, amiket kiosztottunk, és az össze, a talmudi oldal is ott van, hogy visszafelé majd sokkal könnyebb lesz követni a dolgokat. A másik, hogy megvan a Brachot traktátus, megvettem angolul PDF-ben, majd az e-mailben, amit kiküldünk, azt is kiküldünk. Ezt nem szabad nagy nyilvánosságban terjeszteni, azt hiszem van egy ilyen megkötés a kiadó részéről, de nyugodtan egymás közt lehet használni. És nagyjából ennyi. Úgyhogy ha nincs más technikai jellegű kérdés, akkor rögtön hozzá is láthatunk a tanuláshoz. És a Talmud 13-as lapját fogjuk találni. De előtte még egy kicsit visszamegyünk a 12-es végére. Ugye a Misnát olvastuk tegnap, de egy kicsit gyorsan olvastuk, hogy beleférünk, úgyhogy egy gyors ismétlést szeretnék adni. A tegnapi Misna az a 30, ebben a másolatban a 36-os oldalon van a második bekezdés. Akinek nincs ilyen másolata, az nyugodtan elvehet innen másolatot. Ugye miről volt szó? Van egy olyan kötelességünk, hogy az egyiptomi kivonulást azt minden nap megjön az egyik legfontosabb ünnepünk, amikor megünnepeljük az egyiptomi kivonulást, de nem csak Pészakkor említjük az egyiptomi kivonulást, hanem minden nap megemlítjük az egyiptomi kivonulást. Miért? Mert minden embernek és minden zsidónak úgy kell tekintenie magára minden nemzedékben, sőt egy másik mondás szerint minden nap, mint hogyha nap mint nap kivonulna Egyiptomból. Egyiptom az szimbolizálja a saját korlátoltságunkat, a saját korlátainkat, amiből nap mint nap ki kell vonulnunk, nap mint nap erőt kell venni magunkon, és a rossz szokásainkból, a rossz természetünkből, ki kell vonulnunk, erőt kell venni magunkon. Most a Talmud itt arról, még a Misna előtt. Ugye minden nap megemlítjük az egyiptomi kivonulást. Hát leginkább a Smában. Ugye tegnap mondtuk ismét, hogy a Smának három fejezete van, és ebből melyikben említjük az egyiptomi kivonulást? Jó, de a három fejezetben melyikben említjük az egyiptomi kivonulást? Nagyon jó. Gratulálunk Gabónak, a harmadik van. A harmadik fejezetben említjük az egyiptomi kivonulásról, sok minden mást is említünk abban a fejezetben. És a kérdés az, hogy ezt a harmadik fejezetet, azt a Smában csak reggel mondjuk el, vagy este is mondjuk el. És erre mondta azt a Misna, hogy honnan tudjuk egyáltalán, hogy minden nap meg kell említeni a Smát, mert a Tóra azt mondja, de már tízkor lesz olyan, emlékezz tehát az egyiptomi kivonulás napjára, életed minden napján, minden napjaiban, mondjuk így. Erre azt mondta, két vélemény volt, azt mondta Benzoma. Azt mondta, életed minden napjaiban, a napjaiban az a nappal, a minden napjaiban, miért kell hozzátenni még egy megőrösítést, hogy minden napjaiban, elégett volna azt mondani, hogy életed napjaiban, onnan is tudtam volna, hogy miért kell hozzátenni, az este. Mit mondtak a bölcsek? Nem. Ezt nem így kell érteni. Életed minden napjaiban az ezen a világon, életed minden napjaiban a túlvilágon. Ez a kifejezés, hogy túlvilág, a lamhaba, az eljövendő világ, ez két dolgot is jelenthet, a szóhasználat két dolgot is jelenthet, jelenteti a halál utáni túlvilágot és eljövendő világot. Ebben a kontextusban jelenti a messiás eljöveteli utáni idealisztikus utópiát, amikor majd minden jó lesz, minden szép lesz, és még akkor is meg fogjuk említeni az egyiptomi kivonulást. Ezt mondja ezt mondják a bölcsek. Bárhogy is legyen a halakha, az természetesen az, hogy este is elmondjuk a smában az egyiptomi kivonulást. De most erről lesz szó, hogy akkor tulajdonképpen a túlvilágon is, most erre fogunk rátérni, hogy a túlvilágon is el fogjuk el tényleg mondani az egyiptomi kivonulást. Mi a kérdés itt? Nem tudok minden is, elmondjuk, nem mondjuk el, mi a kérdés? A kérdés az az, hogy amikor az ember tulajdonképpen identitásának fontos része az emlékezés. Ugye a mi személyes identitásunkat is nagyon sokban meghatározza, hogy mik azok az életesemények, amiken keresztül mentünk, azok a jelentős életesemények, és azok közül mire emlékezünk, és mire nem emlékezünk. Ugye maga általában a pszichológia azt mondja, hogy nem csak az a kérdés, hogy mi történik velünk, hanem hogy mit, hogyan élünk meg, és aztán az is kérdés, hogy mire, hogyan emlékezünk. De egy adott esemény két emberrel megtörténik, az egyiknek nagyon fontos, a másiknak nem fontos, az azon múlik, hogy abban is látszik, hogy mennyire emlékezünk rá. Tehát amikor emlékezünk az egyiptomi kivonulásra, az az identitásunkat úgy általában meghatározza. A kérdés az az, hogy hogyan működik ez a dolog. Ha valamire emlékezünk, mert egy fontos dolog az életben, vagy az én személyes életemben, vagy a kollektívánk, közösségünk, a népünk történelmének az életében, akkor történik egy még nagyobb dolog később. Az felülírja és kitörli a korábbi emlékeket, vagy valami újat hozzátesz, de nem törli ki az előzőket. Mondjuk volt egy rosszul sikerült házasság. Ez mély emlékeket hagyott bennem. Visszaemlékszem rá nap, mint nap. Különböző dolgokat tanulok belőle. Szóval van egy, hál' Istennek sikerült egy jobb házasságot kötni. És akkor az ember egy kicsit elfelejti a korábbi házasságot, vagy a korábbi emlékeket, negatív emlékeket, akkor az a kérdés, hogy teljesen felejtse el, és csak az újra koncentráljon, hogy valami még maradjon a régiből is. Amikor eljön a messiás, az egy olyan nagy élmény lesz, a megváltás, olyan nagy élmény lesz, hogy az egyiptomi megváltás, az már nem mérhető hozzá. És ezért kérdés, fogjuk még emlegetni az egyiptomi megváltást, amikor eljön a messiás? Olyan jelentősége van az egyiptomi megváltásnak, hogy még a messiás eljövetele után is lesz jelentősége, vagy pedig a messiás mindent felülír, és nem lesz többé jelentősége az egyiptomi kivonulásnak. Tulajdonképpen erről szól a vita a bölcsek és Benzoma között. Benzoma azt mondja, hogy vagyis legalábbis nem beszél erről, vagy nem. Ő azt mondja, hogy itt ez az egész mondat, ez az estére meg a reggelre vonatkozik. A bölcsek azt mondják, hogy nem, ennél egy sokkal általánosabb, sokkal átfogóbb, sokkal nagyobb dologról van szó. Arról, hogy a messiás eljövete előtt lesz-e még jelentősége a korábbi megváltásoknak. Oké, akkor innen kezdjük a Gemarát. Tartott a Misna, Benzoma és a bölcsek közötti vitája. A Misnában jegyzett vita a bölcsek és a Benzoma között. De volt ennek a vitának egy folytatása, egy, hogy miak, amikor a filmekben a... Nem, amikor a háttere, ahogy... Hogy?
Narratíva.
Nem. Amikor... Verk. Igen, köszönöm. A verkfilm, ami a színfalak mögött történik. Itt volt egy... Van egy verkfilm részletünk, hogy mi történt még itt. A Misna már nem hozta ezt a vitát teljességében, de nekünk megvan a háttérinformáció. Mi volt... Mit válaszolt erre a bölcseknek Benzoma? Amikor azt mondták, hogy a túlvilágon is fogjuk említeni az Egyiptomot és az egyiptomi megváltást, mit válaszolt ő erre neki? De kimasz, kirinnyi célsz, mit szállni, ma iszom a siák. Tényleg azt gondoljátok, hogyha eljön a messiás, még emlegetni fogjuk az egyiptomi megváltást? Amikor írva van Jeremiás könyvében a következő, most ezt lefordítom, nem fogom héberül felolvasni, lefordítom, megpróbálom szóra lefordítani. Azt mondja Jeremiás, íme jönnek a napok, amelyről Isten beszélt. És nem fogják többé azt mondani, él az az Isten, amelyik fölhozta Izrael fiait Egyiptom országából, hanem azt fogják mondani, él az az Isten, aki elhozta Izrael népének, Izrael házának leszármazottait az északi országokból, és minden országból, ahova szétszélettek. Ebben egyértelműen benne van, hogy mit mond Jeremiás, hogy ma mire hivatkozunk, amikor Istenről beszélünk, és a megváltásról beszélünk, az egyiptomi megváltása. Ha majd eljön a messiás, ki fog emlékezni Egyiptom megváltásra? Nem arról lesz szó, hanem arról, hogy nézd meg, Isten összegyűjtötte a zsidó népet a világ minden országából, az északi országokból. Miért mondjuk, hogy északi országokból? Mert ez Rómára vonatkozik, és Európára, ahol a zsidók többnyire kerültek a szétszeredés után. Elhozza az északi országokból, és mindenhonnan, és ez lesz a nagy csoda, amiről majd beszélni fognak. Egyértelműen benne van, hogy ez látszólag, hogy amikor eljön a messiás, többet nem fogjuk emlegetni az egyiptomi kivonulást. Amrulaj, loj se te akeri szétszmű szám műkajma. Eros témi simud málhi, az ikövi szétszmű szám tafe. Erre azt mondták nekik a bölcsek, ez nem azt jelenti, Jeremiásik nem arra gondolt, hogy teljesen anulálódni fog, és meg fog szűnni a korábbi emlék, az egyiptomi kivonulás emléke, csak arra gondolt, hogy ez másodlagos lesz. És nem úgy fogunk hivatkozni Istenre, mint aki kivezetett Egyiptomból, hanem olyan úgy fogunk hivatkozni, mint aki elhozta a végső megváltást. De valójában az egyiptomi kivonulásra is emlékezni fogunk. Szóval csak azt mondják, hogy attól még, hogy van egy új katartikus élmény, az nem kell és nem is szabad, hogy felülírja a korábbiakat. Most itt van ezzel kapcsolatban kis találós kérdés a tisztelt közösségnek. Aki tudja a választ, az tudja a választ. Kérdésem, hogy ugye milyen jellegű kérdés, ilyen identitás kérdés, kicsit átvitt értelemben identitás kérdés, amikor valakinek megváltoztatják a nevét. Mi a helyzet a névváltoztatással? Kiről olvastuk, hogy megváltoztatták a nevét, és akkor mi van az előző nevével? Ábrahám és? Jákob. Mi a különbség a kettő között? Nagyon jó. Ábrahámnak megváltozott a neve, korábban Ábrám volt, és lett Ábrahám. És a Tóra azt mondja, többet nem említsük, hogy ő Ábrám, csak úgy hívjuk, hogy Ábrahám. Jákobnál hasonlót mond a Tóra, de mégis, hiába az új neve Izrael, hívták Izraelnek is, és Jákobnak is. Maga a Tóra is nevezi ennek is, annak is. Van még valaki?
Sára.
Nagyon jó. Sára. Ugye Sárának az volt a neve, hogy Szarái, és mi lett a neve? Szará. És ott is abba maradt, többet nem hívtuk úgy, hogy Szaráj, csak úgy, hogy Szará. Ezekről lesz szó.
És hogy volt Ézsó meg Edom?
Ézsó és Edom, de az nem egy hivatalos, köszönöm szépen a felvetést, az egy becenév, az Edom.
Hosea és Joshua.
Igaz, Hosea és Joshua, nagyon jó. Ott is különben ott nem hívta többet Hoseának, hanem úgy hívta, hogy Joshuának. Oké, mi most erről maradunk ennél a háromnál, visszatérve Ézsóra az egy becenév. Nem volt egy ilyen hivatalos névváltoztatás. Jöjjtszöbb a játalajmér. Laikar és Simcha egy Jákov, kim Iszrael jesemechon. Azt mondja a Tóra Jákob kapcsán, amikor viaskodik Jákob az angyallal, akkor azt mondja a végén, ugye nem akarja elengedni Jákob, és azt mondja, aki áldj meg. Azt mondja, nem foglak megállítani, mi a neved? Azt mondja Jákob. Többet ne legyen a neved Jákob, legyen a neved Izrael. Oké. De mit látunk? Ez nem azt jelenti, hogy Jákobnak el lett törölve az előző neve. Losi Jákob, Jákob, mint Kaimaj. Elejszal, Jeikav, Jákob, Jeikav. Hanem csak annyit jelent, hogy az Izrael név legyen a fontosabb, a hangsúlyosabb, és a Jákob az egy másodlagos név. De Hénu Aimer, Altasz Kirul és Sajnuszokat Majni, ezt Altisz Bajnunu, ezt mondja Ézsaiás is. Ne emlékezzetek a korábbiakra, és az előzőkre, az előzményeken ne meditáljatok túl sokat. Mit jelent ez? Altasz Kirul és Sajnusz, de Sibud Málkhe, Zöjtsz, Vekad Majni, ezt Altisz, Vekad Majni, ezt Altisz Bajnunu, Zöjtsz, ezt Rizrán. Mit jelent ez? Azt mondja, ne emlékezzetek az elsőkre, ez a későbbi elnyomatás Róma által. De, és ne is gondoljatok, a még korábbiakra, ez Egyiptom, hineni aiszaká dosa átaticma, mert íme én egy új dolgot teszek, ami most nő ki, ami most nő fel. Mire vonatkozik ezt? Nem vagy Jöjszef, levél Hemez Gaigog a magok, a Gog és Magog háborújára, a messiás eljöttelet magyarul. Ez egy másik tanítás, ami csak arra vonatkozik, hogy ami korábban történt csoda, megváltás, szenvedés és megváltás, azt felülírja az új szenvedés és megváltás. Ez egy nagyon érdekes szemléletmódbeli dolog, ha kicsit elvonatkoztatunk. Ha megnézitek a történelmet, és a történelmnek hogyan van hatása az ember gondolkodására, akkor megkockáztathatjuk azt, hogy a történelemben mindig akkor vannak nagy fordulópontok abban, hogy az emberek hogyan tekintenek a saját magukra, a világra, az értékrendjükre, amikor egy nagy katarzis, egy nagy tragédia, egy nagy katarzis történik. Ez a személyes életünkben is így van. Általában mikor szokott az ember utat változtatni? Mikor szokott valami újat, új irányba menni, amikor van valami katarzis? És az emberiség történelemben is így van. Van valami nagy háború, valami nagy katarzis, és akkor változik meg a gondolkodásmód, a kultúra, a civilizáció, és tovább. Oké, azt mondja erre a tanú, Masalle ma a davardaim, mihez lehet ezt az egész dolgot hasonlítani? De Adam s aljam állak, de pagabe is zelve, nincs valami mennem. Szóval volt egyszer egy ember, aki ment az úton, találkozott egy farkassal, és csodálatos módon megmenekült a farkastól. Vagy szápa vagyok már ezt az onnantól fogva mindenkinek azt meséltek, képzétek el, megmenekültem a farkastól. Pagabe járni, nincs valami mennem. Történt kicsit később, találkozott egy oroszlánnal, és az oroszlántól is megmenekült. Akkor utána nem fog a farkasról mesélni, hanem az oroszlánról fog mesélni. Pagabajnak hasonlítszámára, és amikor később találkozott egy kígyóval, és a kígyótól is megmenekült, akkor a kígyóról fog mesélni, nem az oroszlánról, és nem a farkasról. Israel, ugyanígy vannak a zsidók is. Mindig az utolsó Czóreszről beszélnek, és arra hivatkoznak, és az arról való megmenekülésre, és nem a korábbiakra. Mert ez természetes dolog, az ember mindig a közvetlenebb élményeket, a közvetlenebb emlékek mindig erősebben meghatározzák az identitásunkat, mint az azt megelőzőek. Ismétek azt, amikor valakinek fáj a keze, a dereka, akkor kell adni egy hatalmas pofont. Akkor elfelejtő, hogy fáj a dereka, és már a pofonra fog koncentrálni. Oké. Okay. Akkor ugyanígy Ábrahámnál. Avram, hu Avrahom. Ábrám az Ábrahám. Betchino nasze av le rám, le alám, le szof nasze av le kola olám kuló. Most átérünk Ábrahámra, ezt le fogom törölni. És akkor a kedves hallgatóság azon tagjainak, akik azt kérték, hogy legyenek héber szavak, most ez eleget is fog tenni. Ugye mi volt Ábrahámnak eredetileg a neve? Ávrám. Ávrám. Mit jelent ez a szó? Áv azt jelenti, hogy apa. Rám az azt jelenti, hogy magas, de a tanúk azt mondja, be kell tenni ide még egy alefet. És akkor mi jön ki? Áv Aram. Aramnak az apja. Miért? Mert a környékben őt. Mit jelent az apa? Csak tisztázzuk. Azt jelenti, egy behovedik a mens. Egy nagy tiszteletnek örvendő ember. Egy nagy ember. Azt jelenti az apa. Kezdetben Ábrahám, hol ismerték őt? A környéken? Belső Erzsébet városban. A környéken. Nem ismerték még a világon, nem volt nemzetközi celeb. Csak egy helyi. Akkor hogy hívták? Áv Aram, Aramnak az apja. Amikor körülmetélték, akkor bejött még egy betű. Hova jött be? Áv Raham. Ugye? Mi az a héj betű? Mondja maga Isten, Hamon. Mit jelent az, hogy Hamon? Sokaság. Itt lett nemzetközi hírű Ábrahám. Egy nemzetközi hírű nagy ember. Már nem csak a belső Erzsébet városban ismerték, egész világon. Ábrahám, ez jelenti a héj betű. Általában azt szoktuk mondani, hogy a héj betű a köztudatban azért oda Isten, egy Istennek a nevének egy betűje. De a Tóra nem ezt mondja azt, hogy a Afhamon goyim netta ticha, nagy népek, sok népek atyává teszlek. Azt mondja, hogy Ábrahám, és az igaz is lehet a mai napig, kevésen ember van a világon, azt nem tudom, hogy kevésen ember, vagy kevésen művelt ember van a világon, aki ne hallott volna Ábrahámról. Oké? Okay? Ez Ábrahám. Ugyanez a helyzet Sárával. Sárának mi volt a neve? Sarai. Bocsánat, Sarai. Kijött a jut, bejött a hé, ugyanerre vonatkozott, hogy Hamon, a sokaság szár, az azt jelenti, hogy ugyanígy egy miniszter, vagy egy nagy ember, és akkor a hé betű az a sokaságra, hogy Sára is nagy népek anyja lett, sok népek anyja lett. Sarai, huszara betchilán nászit szara leumatá, hogy először csak a népének volt az anyja, a népének volt a nagy híres embere, és később az egész világnak nagy embere lett. Erre azt mondja a Talmud. Tony Barka Parra, Kalakörél Avraham, Avraham, Övörbe Ászas, nem már, baj a Simcha Avraham. Rabbi Lezer, Övörbe Lávsa, nem már Lőjkörél Simcha Avraham. Azt mondja a Talmud, Barka Parra és Rabbi Lezer más-más szinten, de azt mondják, az az ember, aki Ábrahámot Ábrámként nevezi, úgy hivatkozik rá, az egy vétket követel. Miért? Mert az van írva a Tórában, ne legyen többet a neved Ábrám, hanem Ábrahám legyen a neved. Ezek szerint tilos. Tilos Ábrahámot a korábbi nevén nevezni. Elame át a könyre lesz a szarályokinámi? Azt mondja, akkor ezek szerint az, aki Sárát, Szárát, Szárájnak nevezi, ugyanígy? Igen, ugyanígy. Azt is tilos. Asszam kucsa brichom el Avram. Á, nem. Bocsánat. Azt mondja a Talmud, ezek szerint Száránál is, ha így nevezzük, hogy Száráj, akkor vétket követünk el. Azt mondja a Talmud, nem. Száránál ez nem egy vétek. Miért? Hasszam kucsa brichom el Avram. Száráj is lehalajítik arra, hogy simányzik Szára. Miért? Mert ott, amikor Sára át lett nevezve, az egy magánbeszélgetés volt Ábrahám és Isten között. Isten azt mondta, Ábrahámnak többet ne hívd Sárát Sárájnak, hanem hívd Sárának. Amikor Ábrahámról volt szó, akkor Isten általános kijelentést tett. És ezért Sáránál nem bűn Sárát Szárájnak nevezni. Másképp nem hívjuk sehol Szárájnak, de ez is, de mindenképp nem bűn. És jön a Talmud és kérdezi Jákobot. Elame által körre Jákob, hachinami. Akkor ezek szerint Jákobot sem szabad Jákobnak nevezni, hiszen az angyal azt mondta neki, Izrael a neved mostantól. No, milyen választ adnátok erre a kérdésre? Miben más Jákob? Ah, nagyon jó, köszönjük a doktor úrnak. Hogy Jákobnál egy angyal mondta, vagy van még egy magyarázat, hogy Jákobnál látjuk, hogy biztos, hogy nem tilos, mert közvetlenül utána, egy mondattal később a Tóra már Jákobnak nevezi. Sajni azt mondja, hadara hadre kradik szívi jömer, a kimi szó, maro isza lári vémer, Jákob, Jákob. Azt mondja, más Jákob esete, mert ott közvetlenül azután, hogy át lett nevezve, maga a Tóra úgy azt mondja, és szólt Isten Jákobhoz, és Izraelhez, és azt mondta neki, Jákob, Jákob. Akkor látjuk azt, hogy maga Isten Jákobnak nevezte. Mészi revész vele ábben, vei szíme revia iszi, bársz vidda, által sem múl neki, más Ábrahám. Van egy probléma. Azt mondtuk, hogy Ábrahámot nem lehet Ábrahámnak nevezni. Igen, de van egy mondat Nehemiás könyvében, ahol azt mondja, Nehemiás imádkozik Istenhez, és azt mondja, te vagy az örökkévaló Isten, aki kiválasztottad Ábrahámot. És nem azt mondja, hogy Ábrahám. Ez egy olyan mondat, amit a reggeli imában minden nap mondunk. Mi a különbség? Hogy nevezhette Ábrahámnak? No? Doktor úr? Te vagy a nagy talmudista. Nagyon jó. Nekem Miás nem úgy hivatkozott rá, hogy a történelmet vette végig. Amikor Isten kiválasztotta Ábrahámot, akkor még ő tényleg Ábrahám volt, és ez volt a különlegessége, hogy úgy emlékszik vissza rá, amilyen volt. És akkor ő még Ábrahám volt. Oké, szeretnék gratulálni mindenkinek. Hadron Lachmin Mossai. Befejeztük az első fejezetet. Lehet ünnepelni. Oké, következik a második fejezet, amit természetesen egy misnával fogunk kezdeni. És készültek lapok a mai tanuláshoz. Szeretném kiosztani. Oké, a következő a kérdés. Már fölmerült az előző fejezetben is, hogy mi a lényeg az, amit cselekszem. Most a Misna első témája ezzel fog foglalkozni. Azt mondja a Misna, ha szeretné valaki követni, akkor megtalálja a 37-es oldal közepén. Haja. Haja kajre betajra. Valaki éppen Tórát olvasott. Még igaz már a mikra. És a Tóra olvasásban éppen eljutott a smához. Így hozta, olvasta a Tórát, és pont a smá részt olvasta. És kinézett az ablak, és látja, oh, itt a smáimának a ideje. És akkor nem is hagyja abba az olvasást, folytatja az olvasást, akkor mi van? Akkor ez Tóra tanulásnak számít, vagy a smáimá elmondásának számít? Ugyanaz a kérdés, hogy a gyakorlat számít, vagy a cselekvés számít? Azt mondja, Misna, im kiven nibajaca, ha gondolt arra, hogy ezzel teljesítse a smá mondásának a kötelességét, és nem csak mint Tóra tanulás olvasta, akkor teljesítette a kötelességét. Magyarul a szív is számít, nem csak a cselekvés. Az áhítat is számít, nem csak a cselekvés. Oké, egy új kérdés következik. Most nézzétek meg a kiosztott lapokat. Ugye azt mondtuk, hogy sőt, azt szeretném kérni a nyugtól, hogy a imakönyvet is osszuk ki. A része. Ha megnézitek a lapot, akkor a lap tetején látszik. Az első az maga a smá. Utána van egy rész, ami ugye van egy kis kihagyás a között, majd mindjárt érteni fogják, hogy ez miért fontos. Utána van a vehája rész, megint van egy kihagyás. Utána van a vajomer. Köszönöm szépen. Megint van egy kihagyás. És utána van már az a smát követő rész, a smá utáni áldás. Emlékeztek? Ugye írtuk, már sokszor leírtuk, hogy van. Este az van, egy áldás, két áldás smá a három fejezetével, utána megint egy áldás, két áldás. Reggel pedig úgy van, egy áldás, két áldás smá három fejezetével, és utána pedig jön egy áldás. Kérdés az az, hogy hol szabad megszakítani, egyelőre még ne nézzétek a lapot, mert nem fogjátok érteni, miről van szó. Hol szabad megszakítani a smát? Akkor először olvassuk el, mit mond a misna. Beprakim sajjel nipne a kavod, humésiv, de emcá sajjel nipne a híre, humésiv. Ugye, van, a smá olyan fontos, hogy az ember a smát olvassa, akkor ne kezdje el, tudom, ez nehéz elfogadni, különösen egy zsidó közösségben, de a smá mondása közben ne kezdjen el beszélgetni. Sőt, ne csak ne kezdjen el beszélgetni, ne is köszönjön. Szóval egy sima helyzetben van egy barátom, vagy van egy utány, ráér, ha ő meg fogja érteni, most olvassam a smát, kicsit később lehet köszönni. Szóval igen ám, de mivel akkor, hogyha egy nagy tiszteletű ember jön be? Akkor mégis meg kell adni a kóvedot. Sőt, mi van akkor, hogyha nem egy nagy tiszteletű ember, hanem egy fenyegető, egy valaki, aki ha nem köszönök, akkor még jön a Rákosi Mátyás, és rá kell, ha nem köszönök neki, akkor bekerülök az ávóba. Vagy hol volt ez a kínzóhely? Andrássy út, nem tudom, 56-62-ben. Akkor ilyenkor mi van? Ismertek azt a viccet? Erről jut eszembe, amikor a holokauszt alatt a zsidónak nincs hova elbújni, és akkor a budapesti állatkertbe. Nem ismertek? Bemegy a budapesti állatkertbe, és ráraknak egy ilyen bundát, úgy nézzen ki, mint az oroszlán, és úgy rejtőzködik. És akkor hát először egy kicsit olyan furcsa a helyzet, tehát kezd belejönni a szerepébe, és akkor már itt a másik nap kijön a barlangból, és ott a gyerekek jönnek, mennek, és akkor látja, hogy hú, csodálják az oroszlánt, és akkor azt mondja, és a gyerekek megijednek, és kezd belejönni a szerepébe, hogy ő az oroszlán, úgy kezd egészen kényelmesnek érezni magát, amikor egyszer csak meglátja a túloldalon, ott is van egy oroszlán, és az is csinálja. És akkor uff, ez egy igazi oroszlán. Egy kicsit megszeppen, de már nincs mit sem, mind a ketten egymást méregetik, és egyik is mondja, wow, másik is mondja, wow. A kón egy kicsit megijed, ez egy nagyon kemény oroszlán. És azt mondja, mert látja, hogy itt vége lesz, mindjárt rátámad a másik oroszlán. És mit csinál egy zsidó, mielőtt meghal, az utolsó mondat mi? Smá Yisroel, fölkiált, Smá Yisroel! És akkor erre megszólal a másik oroszlán, ha sem elokéni, ha sem elokéni. Különben ez egy vicc, de a valóságban volt ilyen történet, több ilyet is hallottam, hogy amikor, nem tudom, orosz katonák munkaszolgálatosokra támadtak, és akkor azt hitte a szegény zsidó, hogy itt a vége, fuss elvére, és fölkiáltott a Smá Yisroel, és az orosz katona megszöltött a jidisül, egy zsidó katona volt, és így menekült meg, szóval hallottam ilyen történetet. Jó, akkor itt is az a kérdés, mit kell, mikor lehet válaszolni a mikor lehet köszönni? Azt mondja, az első vélemény az az, Rabbi Meir véleménye, Rabbi Meir véleménye az az, hogy az ember a fejezetek között köszönhet tiszteletből, és válaszolhat egy köszönésre tiszteletből. A fejezetek alatt, a fejezetek közben pedig válaszolhat, köszönhet félelemből, és válaszolhat félelemből. Magyarul azt mondja, hogy ha éppen egy fejezeten belül vagyok, és jön valaki, akkor ha ez csak egy sima ember, biztos, hogy nem lehet neki köszönni. Ha ez valaki, aki tisztelek, akkor se lehet. Ha valaki, akitől félek, akkor lehet köszönni, és természetesen lehet válaszolni is a köszönésre. Ezt mondja Rabbi Meir. Rabbi Yehuda kicsit megengedő. Azt mondja, ha fejezet közben vagyok, akkor lehet köszönni, előre köszönni annak, akitől félek, és lehet válaszolni annak, akit tisztelek. Szóval ő egyel megengedő. Ha fejezet közben vagyok, két fejezet között, akkor lehet köszönni, bár előre köszönni annak, akit tisztelek, természetesen annak is, akitől félek, és válaszolni lehet bárkinek. Oké? Én itt sajnos elírtam, azt írtam, hogy bölcsek, de ez nem a bölcsek, hanem a Rabbi Yehuda. De látjátok, akkor az első vélemény Rabbi Meir, ő szigorú. Sima embernek soha nem lehet köszönni a smálat. Akinek tiszteletet adunk, annak is csak ott lehet köszönni, amikor két fejezet között vagyok. Ha valakitől félek, akkor lehet a fejezet alatt is köszönni. És ő nem tesz különbséget a között, hogy előre köszönök valakinek, vagy hogy válaszolok a köszönésére. Oké? Mit mondanak a bölcsek? Bölcsek azt mondják, sima embernek a fejezeten belül nem lehet köszönni. Fejezetek között lehet válaszolni a köszönésére. A tiszteletnek kiáró embernek a fejezeten belül lehet válaszolni a köszönésére, és a fejezetek között lehet előre is köszönni neki. Akitől félek, annak bármikor lehet köszönni, előre válaszolni, bármit. Oké? Ezt mondja a misna. Oké. Mit jelent az, hogy a fejezetek között? Oké. Akkor nyissuk ki most a imakönyvet. 53-as oldal. Oké. 53-as oldal. Ugye kezdődik a smá, akkor látjuk az első fejezet, az onnan van, hogy halljad Izrael, odáig, hogy kapuidra. A második fejezet onnan van, hogy ha pedig jól figyeltek, az a hajaim sem olyá, odáig, hogyha lapoztok, hogy a föld fölött. 54-es oldalon. A harmadik fejezet ott van, hogy azután, hogy azt mondta az örökkévaló, odáig, hogy én vagyok az örök istenetek. Most van egy nagyon érdekes és fontos dolog, amit érdemes tudni. Ha megszámoljuk ennek a három fejezetnek a urak, ha megszámoljuk ennek a három fejezetnek a szavait, a szavainak a száma, hány fog kijönni, hány szó? Mennyi? 268, majdnem. 245. A Talmud azt mondja, egy másik helyen hány testrésze van az embernek? 248? Csak három hiányzik, de jó lenne, ha pont 248 lenne, nem? Miért? Mert a smá kifejezi a teljes létünket, akkor azt jó lenne, ha minden szó egy megfelelője lenne egy testrésznek. Erre vissza fogunk térni. Nézzük meg most, hogy az utolsó fejezet, Nézzétek meg, a 54-es oldal alján úgy fejeződik be, én vagyok az örök istenetek, és utána van egy, ott van vége az idézőjelnek, és hogy folytatódik? Igaz. Pont, pont, pont. És folytatódik. Igaz és szilárd ez a hitvallás, a tartós és helytálló, egyenes és megbízható, szeretet és kedvelt, kellemes és jóleső, félelmes és nagyszerű, rendezett és elfogadott. Jó és szép számunkra, ez 16 szinonima, amit a smára mondunk. Ez milyen nagyszerű ez a hitvallás. Az elsőt ebből a 16 szinonimából, azt a szót, hogy emet, hogy igaz, azt a smának a végéhez tesszük hozzá. És ezért azt mondja itt a Talmud, hogy a egyes fejezetek, ha megnéztek a lapot, az egyes fejezetek, az eleje az egyértelmű, smá, utána van egy kihagyás, az egy fejezet közötti rész. Vehaja, utána van egy kihagyás, fejezet közötti rész. Vajoymer, utána van egy kihagyás? Ne hagyjunk ki. Hiába vége van a smának, de azt az utolsó szót, amit hozzátettünk, hogy igaz, azt ne válasszuk le az előzőről, hanem rögtön folytassuk. Értitek? És erre mondja azt a misna, hogy amikor azt mondtuk, hogy a fejezetek között lehet köszönni, az smá vége és a smá után következő rész között ne hagyjunk kihagyást. Az nem számít fejezetek közöttnek. Miért? Mert azt a szót, hogy igaz, amit hozzátettünk a smá utolsó részéhez, azt vegyünk egybe, az igazából a következő részhez tartozik, a 16 szinonimához, és ezért itt ne legyen megszakítás. Térjünk vissza ide, amikor a közösségben mondjuk a smát, ugye van a smá, bla 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 bla, örök istenetek, így van vége a szövegnek. Hashem, Elokeichem. Az utolsó szó az lenne, hogy istenetek. De mi mit mondtunk, hozzáteszünk azt, hogy igaz. És akkor itt jön a 16 szinonima. Ugye? Mit csinálunk, amikor közösségben mondjuk a smát, akkor elmondjuk idáig, hogy örök istenetek, ha sem elökéken, várunk. És az imádkozó, az előimádkozó azt csinálja, hogy amikor mindenki befejezte, akkor azt mondja, ő megismétli az utolsó két szót, és hozzáteszi még azt a szót, hogy igaz. És mi akkor folytatjuk? Ha sem elökéken, igaz. Ha sem elökéken, emesz. Örök istenetek, igaz. Ezzel a plusz három szóval pedig megoldottuk ezt a problémát, és akkor már 248 szó volt a smá. Pontosan annyi, ahány testrészünk van. Ha nem közösségben mondjuk az imát, akkor két szokás van, de az általános szokás, nézzétek meg 53-as oldalra lapozatok vissza. Azt mondja a tetején, aki otthon imádkozik, előbb ezt mondja, Kél Melech Nemon, Isten hűséges király. Miatt elkezdeni mondani a smát, ha otthon imádkozik, tehát nem minnyenben, nincs előimádkozó, akkor itt teszi hozzá három szót, három másik szót. De az a lényeg, hogy mindenképp a 248 kijöjjön. Ha közösségben imádkozunk, akkor az előimádkozó fogja a végén hozzátenni. Ha egyedül imádkozunk, akkor mit tesszük hozzá az elején? Az a lényeg, ha a 248 meglegyen, hogy minden testrészhez legyen egy szó. Oké. Okay. Most arról folytatja a misna, most át fogjuk ugorni, arról van szó, hogy az első két fejezet, ha megnéztek az 53-as, nem fogjuk most megnézni, de otthon érdemes megnézni, az 53-as oldalon kezdődik az első két fejezet. Ugye, úgy kezdődik, szeresd hát örök istenet az első fejezet, második fejezet, ha pedig jól figyeltek. Ha elolvassátok ezt a kettőt, majdnem ugyanaz a szövege. Miért kell miben más? Az elsőben még csak általános állításokat teszünk. Az örökkévaló szeretete, a Tórának a tanulása, a tanulmányzása, még nagyon kevés konkrétum van benne. A másodikban már több szó van a micvákról, a parancsolatok megtartásáról. És azt mondja, a Talmud az ember először vegye magára Isten igáját, és utána vegye magára a micváknak, a parancsolatoknak az igáját. Erről van szó a misna második részében. Oké, okay. Folytatjuk, és a következő lesz a kérdés. Itt is ezt most csak szóban fogom mondani, mert nagyon halad az időnk. A misna utáni első részben a Talmud arról beszél, amit már többször beszéltünk, hogy szükséges-e az áhítat egy micva megtartásához. Itt ugye arról volt szó, hogy az ember a Tórát olvasta, és eljutott a smához, akkor kell-e arra gondolni, hogy ezt most azért mondja, hogy a smá micváját teljesíti, vagy maradhat úgy, hogy hát most hogy most csak Tórát olvasok. És azt mondtuk, kell, hogy gondoljon arra, hogy a Smá mitzvát testi, magyarul a szív gondolata az is számít, nem csak a cselekedet. Most ott tartunk, aki a szövegből követi, a 37-es oldalon a alulról a negyedik sor, harmadik szava. Tanurabonon, azt tanították bölcseink, kriat shma kichtava. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir azt mondja, hogy a smát, azt mindenképp úgy kell mondani, ahogy a Tórában le van írva. Magyarul, héberül. Nem magyarul, hanem héberül. Szerintem nem lehet egy másik nyelven imádkozni a smát. Ezt mondja Rabbi Meir. A bölcsek azt mondják, hogy a hamimaimlin, de hollasen. A bölcsek azt mondják, bármilyen nyelven lehet mondani. Az a lényeg, hogy értsed. Honnan vették ezt a... mire alapozzák ezt? My time, de Rebbi. Mi a... Rebbi. Rebbi az különben maga Rebbi Judának csak héberül lehet. A bölcsek azt mondták, hogy bármilyen nyelven lehet. A halakha az, hogy bármilyen nyelven lehet. Jobb héberül, hogy az ember érti, de bármilyen nyelven lehet. My time, de Rebbi. Mi a magyarázata Rebbinek? Rebbi mire alapozza azt, hogy ezt mindenképp héberül kell olvasni? Miért? Mert az van írva, és legyenek ezek a szavak. Legyenek olyanok, amilyenek. Semmi más. Nézzétek meg a lapunkon a második részt. Ugye, halljad Izrael, blablabla, bla, az örökre egyszeres, tehát örökre Isten, és mit mond? És legyenek ezek a szavak, amelyeket ma parancsolok neked. Erre a mondatra fogja alapozni mind a két társaság azt, amit mond. Mit mondanak, mit mond Rebbi? Nézzétek először, azt mondja Rebbi, és legyenek, látjátok a második sort? Egyenlő, úgy, ahogy vannak. Megvan mindenkinek, hogy miről beszélek? Feliratom a táblára, csak kicsit fölösleges, kétszer érünk. És legyenek, ez mire vonatkozik? Úgy, ahogy vannak. Erre azt mondják, oké, fine. Mit mondanak a rabbik? Ők azt mondják, hogy nem úgy, ahogy vannak, hanem hogy a nyelven, amit értettől. Azt mondják, az írva, hogy halljad. Halljad azt jelenti, hogy értsed. Akkor nézzétek meg, halljad. A bölcsek véleménye szerint egyenlő a nyelven, amit értesz. Érthetően. Oké. Ule Rebbi námik szívsmá. Mit fog el mondani Rebbi? Szerintem mit jelent az, hogy halljad? Azt fog jelenti, hogy hallhatóan. Amikor mondod, akkor halljad a szavakat. Mit fognak erre mondani a bölcsek? A bölcsek azt mondják, nem kell hallhatóan mondani. Értitek a logikát?
Igen.
Mindenkinek ki kell, hogy jöjjön a puzzle. Képzeljétek el, van egy puzzle, van egy kirakós játék. Én kirakom így, te kirakod úgy, de meg kell látnunk, hogy tényleg mindenkinek van, mindenki ki tudja rakni. Ha ennyit elmozdítok, az összes többinek meg lesz a helye. Akkor azzal kezdtük, hogy honnan tudja Rebbi azt, hogy héberül kell, mert az van írva, hogy legyenek ezek a szavak. Honnan tudják a rabbik, hogy a héberül kell, azért, mert az van írva, hogy halljad? Mit mond erre Rebbi, hogy a halljad nem azt jelenti, hogy héberül kell, azt jelenti, hogy halljad? Hogy halljad, hogy a szavakat ki kell mondani? Mit mondanak erre a rabbik, a bölcsek, azt mondják, hogy nem kell hallani. Szóval egyelőre még mindenkinek megvan a puzzle. De nem vagytok?
Igen.
Örülök. Mert a banan szülnök, mándalmanra is mérne az, mert a banan nem jákszív, akkor meg is térjünk vissza. És az van írva, hogy legyenek, erre mit mondott Rebbi, hogy legyenek úgy, ahogy vannak, héberül. Erre mit mondanak a bölcsek, mit fognak el? Nem, ez nem azt jelenti, hogy héberül, nézzétek meg. Itt, és legyenek. Nem összekeverhető a s**ni Rebbi. Azt mondja, Rebbi azt mondja, ezt honnan tudom, abból, hogy ne, menjetek egy sorra lejjebb, hogy ezek a szavak. Nem összekeverve a sorrendet. Mit mondanak erre a bölcsek? Nem, abból, hogy ezek a szavak, nem lehet kikövetkeztetni ezt. És akkor kijött a pazon. Szerintem mindenki vissza tudná mondani, hogy mit mondtam, ugye? Tegyünk egy próbát?
A halljadat nem lehet úgy értelmezni, hogy értsed, tegyed magadévá, és akkor innentől kezdve már nincs ez az egész vita.
Mi az, hogy nincs ez a vita? Ezt mondják a bölcsek. Hallja, te értsed, tegyed magadévá. Egy olyan nyelven, amit nem értesz, nem tudsz magadévá tenni. Ezért mondják, hogy ez azt jelenti, hogy olyan nyelven kell mondani, amit értesz. Mit mondom, és akkor így oda-vissza. Oké? Okay? Vaj. Oké, okay. Még van 10 percünk. Hogy?
A bölcsek vette a halaká?
A bölcseke a halaká. Nem teljesen. Mert lehet mondani minden nyelven, hogyha nem értesz héberül, de hallhatóan kell mondani. Szóval nem magadban kell mondani, hanem a szavakat ki kell mondani. De itt, az, itt nem erről az egy mondat. Később a Talmud beszél, hogy az egész az első mondatra vonatkozik. Mindenki most abban indulunk ki, hogy az egész vita, ez nem csak az első mondatra vonatkozik, hanem az egész szövegre. De mi van akkor, akkor a kérdéset lefordítom ez alapján. Mi van akkor, hogyha nem értek héberül, de ezt a szöveget értem? Ugye ez elképzelhető, hogy akkor az elme van. Nem az a lényeg, hogy tudjál héberül, az a lényeg, hogy értsed, amit mondasz. Oké? Okay? És mindenképpen arra, hogyha már héberül mondjuk, arra nagyon figyelni kell, hogy ne szakítsuk meg 8 szó. Kicsit ugrunk a szövegben. Oké, okay. Odaugrunk, lapozunk a 39-es oldalra. Tánya szumchusz oime. A következő részben erről van szó, csak szóval összefoglalom, amit kérdeztél, hogy most pontosan meddig tart az a rész, amit érteni kell, meddig kell már csak mondani, és arról is szó van különben, hogy a Tóra tanulásnál, amikor a Tórát tanuljuk, akkor mi a lényeg, hogy felolvassuk a szavakat, vagy az a lényeg, hogy értsük, hogy mit tanulunk, ugyanez a gondolatmenet folytatódik. Tessék! Oké, ott tartunk, hogy szumchusz oimer. Hol van ez itt ebben a szövegben? Nézzétek meg, 39-es oldal az első széles sornak a vége előtt. Tánya szumchais oimer. Megvan, uraim, hölgyeim? Oké. Tánya szumchais oimer. Egyszer azt tanultuk, hogy szumchus a következőt mondta. Kola mairich beechot, már rihimlai jamov vesnoiszor. Amikor azt mondjuk, hogy Smá Israel, halljad Izrael az örökérésünk az örökkéről egy, azt a szót, hogy egy echod, azt hosszan kell mondani. Azt mondja, hogy a szumchus, aki hosszan mondja az echodot, annak hosszú élete lesz. Miért kell hosszan mondani? Azt mondja, azért, mert azt akarjuk hangsúlyozni, az össön egységét akarjuk hangsúlyozni. És végig kell gondolnunk az alatt a szó alatt, hogy egy végig kell gondolnunk azt, hogy Isten tényleg egy érdekességet szeretnék fölírni a táblára. Hogy mondjuk héberül, hogy egy? Echad. Echad. Minden betűnek van egy számértéke. Alef az? Het. 8. Daled?
4.
Mert azt mondja a Talmud, hogy mit kell végig gondolni az alatt, amíg a smát, a echadot mondjuk, hogy egy az Isten, a 7 égbolton és a Földön, az 8. Ez a 7 égbolt, mert mindjárt visszatérünk, ez mit jelent, és a 4, a világ 4 égtájában. A 7 égbolt az a 7 bolygó, amit akkor láttak, és ezt úgy képzelték el, hogy próbálták értelmezni, ez is egy potenciális értelmezés, hogy hogyan, hogy mitől van, hogy a csillagok és a bolygók egymáshoz nem lineárisan mozognak. Tehát az látszott, hogy nem, az látszik, hogy nem vagyok egy csillagász, ezt szeretném hozzátenni, de az látszik, hogy a pálya az nem ugyanaz a pálya. Azt látták, hogy vannak csillagok, de ezek nem egy irányba mozognak, hanem a mozgás az egymáshoz képest is eltér. Oké? Okay? Eddig stimmel. Erre azt mondták, ez úgy kell elképzelni, hogy vannak égboltok, mint egy hagyma. Van egy hagyma, aminek van 8 héja. Mindegyik héj egymástól függetlenül mozog egymásban. És ezért lehetséges, hogy nem összeegyeztetett az egymáshoz való mozgásuk a bolygóknak és a csillagoknak. Tehát a 7 égbolt és a Föld az univerzumot fejezi ki. Oké? Okay? Ezt kell végig gondolni, amikor a smát mondjuk.
Tánya szunk, azt mondjuk, hogy már behal, már ikhen, hogy nem is nagy, aki hosszan mondja az echodot, az egyet, annak hosszú lesz az élete. Omaravási umbil, vácsol a jártok behez. Ah, Omarav, Achabar Jákob. Azt mondta Rabbi Achabar Jákob, hogy kell mondani, hol kell meghúzni ezt az egyet? Ott, hogy echod, vagy ott, hogy echod, vagy ott, hogy echod. Akkor melyik betűnél kell a hangsúlyt rátenni? Azt mondja Rabbi Achabar Jákob, az utolsó betűnél, a dálednél. Echod. A döt kell valahogy megnyomni. A döt, azt nehéz megnyomni. És itt egy külön téma, mert nem tudok részesen kitérni, hogy a héber kiejtésből melyik a helyes kiejtés. Több tájszólás van. Magyarul is van szögödi tájszólás, és van, nem tudom, mi van még, de sok van. Akkor ugyanígy a héberben még több van. És látjuk, hogy van ezek a tájszólások, az askenáz, a szefártá, ezek eltérnek egymástól. A legautentikusabb az valószínűleg a jemeni tájszólás, mert az minden betűre és minden hangsúlyra egy másfajta hangot tud képezni, különböző torok hangokkal. Itt a jemeniek a döt, az dönök mondják. És akkor azt meg lehet húzni, azt lehet, a döt az kicsit nehéz, a döt az könnyebb. Ez csak egy zárójel. Azt mondja erre Rávási, oké, a dáledet, a dét kell megnyomni, de úgy, hogy ne nyeld el a höt. Ne az, hogy echod-dö, hanem echod-dö. Szóval akkor a höt is meg kell, azt is meg kell nyomni. Miről van szó? Nyilván ennek a spirituális jelentése mindegyik mást jelent. Ugye azt akarjuk hangsúlyozni, mit kell jobban, az egy Istent nem kell megnyomni, azt kell megnyomni, az egy, az Isten, az tényleg mindenütt egy. Hol kell jobban ezt erre a hangsúlyt tenni? Az univerzumban, vagy ezen a világon, a 4 égtájon? Hol kell nagyobb hangsúlyt tenni? Ezen a világon. De nem, azért a csillagoknál is, az univerzumban is, csak itt kell még nagyobb hangsúlyt tenni. Ebbinyíri Ávi, Jasszik, Kömény, Dráb, Hélber, Ábe, de Hávi, de Hávi, Márik, Tuva, Amen, Lej, Kivendé, Mára, Hászle, Márvél, Mátel, Ábe, Sukat, Semáj, Szulej, Cicha, egyszer ült Rabbi Irmia, Dráb, Hia előtt, és azt látta, hogy nagyon hosszan mondja Rabbi Irmia, Echod, ami kifejt belőle, mondta. Azt mondja, minek hozod ennyire, nem kell ennyire elhúzni. Annyira, hogy végig gondold a fejedben, hogy Isten az egy, az univerzumban, és egy ezen a világon, ez már elég, nem kell túlzásba vinni, csak hogy ezt legyen időd végig gondolni. Amaráb nasszom várom a húfa, amaráb húda, állni vabha bám mida. Állni vabha szájkadájtok, állni vabha bám mida, mi kám be én lehlőj. Oké, azt mondta erre egy másik dolog, azt mondta erre nasszom már rukva, azt mondta, ha az ember az embernek úgy jön ki, hogy a smát utazás közben, vagy mozgás közben kell mondania, akkor a smánál legalább az elején meg kell állnia, és állva mondja. Álljon meg. Nem azért, amit tanultunk tegnap vagy tegnap előtt, hogy fölálljon, azt nem. Nem kell fölállni, de meg kell állni. Azt mondja, hogy abba kell hagyni, amit csinál. Miért? Hogy koncentráljon a smára legalább az első mondatnál. Tanura banon, smáj iszrál a semmelök én a semmelhat, Zükri és Mása Rebi Huda Noszi, Rebi Huda Noszi csak annyit mondott, ha a Tóra tanítással volt elfoglalva, és nem akarta abba hagyni az órát, az előadást, hogy a többieknek kellene várni, és hogy ő folyamatos lehet a tanulás, akkor ő megelégedett azzal, hogy csak a smá első mondatát mondta el. Miért? Mert ez alatt ő már magára vette az isteni igáját, és a micvák igáját, már minden magára vett, és neki ez elég volt. Később a tanuló azt kérdezi, hogy akkor ő ezt az egy mondatot mondta akkor, elmondta a többit később, pótolta. Egyik fel azt mondja, hogy pótolta, másik fel azt mondja, nem pótolta, mert elég volt az, hogy azt elmondta. Egy más kérdés, az egyiptomi kivonulást azt meg kellett említenie külön, mert az viszont nincs benne ebben az egy mondatban. Oké, a Talmud az utolsó részben arról beszél, hogy ha valaki nagyon álmos, és mint most a hallgatóság, ha valaki nagyon álmos, és egyszerűen ez egy nenazbeséna, az nem azt jelenti, nagyon álmos, amikor valaki nem képes fölébredni, ismeritek ezt a helyzetet? Az ember, nincs magánál. Akkor a minimum, amit csinálnia kell, az első mondatot elmondja. És erre idézett Talmud, hogy volt egy rabbi, aki azt mondta a szolgájának, ha látod, hogy este elaludtam, és nagyon alszom, akkor kínozzál azért, hogy fölébredjek, de csak annyira, hogy az első mondatot elmondtam, a többit már nem kell, hogy nem kell, hogy elmondjam. Oké. És a legvégén az oldalnak, ami már átmegy a következő oldalra, a Talmud azt elemzi, amit itt a Mishnában tanultunk, hogy akkor mikor válaszolhat a köszönésre, mikor köszönhet előre, és ez akkor pontosan mit jelent. Van-e kérdésünk?
A köszönésnél nem elég a gesztus,
a sokkal nem zavar. Lákosi
bátyás. Igen.
Van, akinek nem elég, köszönöm. Hogy? Hogy köszöntél? Biztos? Hívja már a... Oké. Köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon szép napot kívánok!